Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazinműsorban. Kereszes Ildikó énekesnő a mai vendégem. Erre akkora szüksége lenne szerintem mindenkinek.
Istenem, hát azt szoktam mondani, hogy minden ember a saját magának a sorsának a pogácsa, ugye? Szóval, hogy elsősorban te intézed a saját életedet, tehát értem, hogy sok befolyásoló tényező van, de a saját hajodnak az árbocát csak te fogod, tehát hogyha azt kiengeded a kezedből, akkor nem tudom, hát akkor nyilván vesz magadra. Tudom, hogy vannak nehéz szituációk, tudom, hogy vannak olyan veszteségek, meg halálesetek, meg minden. Én rengeteg embert veszítettem el a pandémia óta, legyen ez zenész kollega, színész kollega, volt kapcsolatok, családtag, barátok. Nagyon nehéz volt ezeket átvészelni lelkileg. Talán azt érzem, hogy néha, hogy muszáj volt megerősödnöm, muszáj volt megkeményíteni magamat egy kicsit, mert különben rámentem volna. Szóval, és ezért kéne értékelni, tehát ezért nem értem azokat az embereket, hogy tudjuk nagyon jó, hogy egy emberi élet milyen hosszú. Ugye? De hát most ezzel nyilván nem foglalkozunk 20-30, de még 40 évesen se. Utána már elkezdünk azért ezzel foglalkozni. Tehát tök mindegy, hogy 8 autód van, meg nem tudom hol az, akkor is meg fogsz halni annyi évesen, és pont oda kerülsz, mint a többi. Tehát nincs értelme ennek a harácsolásnak, kifelé mutogatásnak, ennek a nem tudom minek, amit itten nagyon morbid módon csinálunk most már. Nincs értelme, és én már nem szeretnék értelmetlen dolgokat csinálni. Tehát mondom, de hát ez egy olyan téma, ami kimeríthetetlen.
Fontos téma, meg hogy nagyon fontos például a te véleményed erről. Egyébként, ahogy mondtad, hogy mindenki maga fogja a saját árbócát, csak nem mindegy, hogy milyen gondolatokkal fogod azt az árbócot, mert nagyon sokan például azt nem merik megtenni, hogy a saját akaratuknak megfelelően irányítsák a hajójukat, hanem ott van a megfelelés, ott van a félelem, ott van az elvárások gyűrűje.
Hát ez nekem is volt, de mondom, tehát ezek az embert megbetegítik, tehát előbb-utóbb nem lehet azt, hogy mindenkinek és minden szinten megfeleljél. Tényleg, mondom, ez is köszönj, de először, nem tudom, lehet, hogy ez a korra jár, lehet, hogy bölcsüléssel, lehet, hogy a nem tudom mivel, de egyszerűen sokkal jobban szeretem magamat, sokkal jobban tisztelem magamat, mint valaha, bármikor. És azt látom, hogy ha ezt gyakorlom, akkor ezt a környezetem is ezt fogja visszasugározni.
Bizony.
Te mondom, ez egy nagyon-nagyon komplex téma, nagyon hosszan lehetne beszélni róla. Beszéljünk, hogy milyen újdonságok jönnek most ki. Mert nagyon izgatnak, mert annyira benne vagyok most ebbe a melóba, meg olyan örömteli dolgok történtek, hogy de valószínűleg, hogy ez is, hogy ha jól vagy, akkor bevonzod ezeket a jó dolgokat.
Nagyon fontos, hogy például azok az emberek, mint ti is, akik valamilyen szempontból ugye tudjátok a véleményt formálni, hogyha megéltek valamit, azokat a tapasztalatokat mennyire hitelesen is, mennyire pozitívan tudjátok átadni, mert azok, akik ezt hallgatják, otthon kevergetik most a délben, vagy már az ebédhez készülve, nem tudom, a főzeléket, és azt mondják, hogy annyira jól mondja ez a Keresztes Ildikó, tényleg, tehát, hogy én nem is értékeltem eddig magamat, és hogy várom el, hogy jöjjenek a sikerek, hogy megtaláljam azt, hogy lesz majd a naptárom tele, olyan dolgok, amik pozitívak, hogyha egyszer én magam nem vagyok rendben. És ez nagyon pozitív egyébként.
Hát remélem, hogy eljut az üzenet. Azért mondom, hogy én is ilyen ember vagyok, én is nagyon sok beszélgetést hallgatok, meg nagyon szeretem őket, mert ezért nem, megint csak visszatérek oda, nem jó ítélkezni. Bármiből tanulhatsz valamit. És az ingyen van. Tehát bármiből valami olyasmit kiszedhetsz, amit a saját életedre ráhúzva, vagy rávetítve, jobbá teheted a saját életedet. És miért ne? Hát, hogyha nyilván én szívesen mondom el ezeket, én is így tanulgattam, megpróbáltam, nekem is sokáig mondták, mantrázták a dolgokat, de mindig az volt a legnagyobb problémám, hogy elméletileg már doktoráltam mindenből szinte, nem tudtam, hogy gyakorlatilag ezt hogy lehet megvalósítani. Tehát valószínűleg az a módszere, hogy az ember elég sokat hallja, akkor előbb-utóbb ez valahogy átmegy, és akkor elkezd beépülni. De nagyon nehéz, mondom, elsőre én sem mindig mondtam, jó, persze, nagyon könnyű nektek, meg mondjátok, meg így, meg úgy, meg ahogy, de mondjam, de azt mondjátok az elméletet, mert azt már kívülről tudom, hogy kell ezt a saját életemben gyakorolni.
De hogy most valami átment, jó, nyilván eddig is olyan dolgokat csináltál, ami sikeres volt, amit szerettél, hiszen mind a zenei életedben, mind a színház életedben azért tényleg sikerre halmoztál, és elismerésekre. Most mi az, amiben dolgozol, amit van kedved és örömmel is csinálsz?
Tehát igazság szerint a visszacsábításom az úgy történt idején, hogy augusztus 20-án volt egy korálkoncert Egerben, hát amíg megmaradt koráltagokkal, Balázs Fecó emlékére. Hú, és az nagyon nehéz volt, mert akkor álltam először színpadon 8 hónap után, és aztán ősztől, szeptembertől igazán hivatalosan is visszajöttem. Továbbra is benne vagyok ebbe a fajta koncertezésbe is. Aztán ugye tavaly volt egy Cserháti Zsuzsa jubileumi év a Fehér Adrival, a Neumann Balázs zenekarával. Turnéztunk országszerte, szerintem még abból is lesz. Ugye bemutattuk a Lilium produkció keretén belül a Lánybúcsú című darabot, ahol most én először szerepelek. Nórát játszom, és a Republik zenéi vannak benne, ez egy ilyen csajos vígjáték, amit szintén a Ramba mutattunk be, aztán országszerte játszunk, és felújítottuk a Turaida Színházban a Szívem csücskét, az Edith Piaf életét, aminek az a cím, hogy Égben maradt repülő. Hát ha mondtatok olyat, hogy arcul ütött a szerep, akkor ez az. Megint játsszuk. Ebből pont november 16-án lesz két előadás, délután meg este, és december 6-án, az, ami az évet illeti még, és hát elkészült két új dal, hát ez mind a kettő a Szívem csücske, az egyik most jön ki november végén, a másik majd évelején. Fogtam a két mentorátomat, Takács Nikolászt és Baric Gergőt, és rájuk pirítottam, hogy nekünk még mindig nincs egy közös duettünk. A Nikolásszal most elkészült ez a duett, az a cím, hogy Köszönöm, ami viszonyukról szól, Járási Laci írta a szöveget. Nikolász egyik zongoristájával, Marcival, most nem tudom a másik nevét, szégyellem magamat, mert olyan új még az egész, hogy még fel se fogom. Megcsináltuk ezt a duettet, aminek most forgatunk klippet, és ez most már ki fog jönni. Egyszerűen tényleg nagyon ritkán van az, amikor az ember a saját produkciójába nem csak a hibát találja, mert én általában ez voltam mindig is, hogy nem ekkorában láttam a hibákat örökké, és valahogy az, ami jó volt, sose vettem észre, és most azt éreztem, hogy ez egy különös pillanatban született, úgyhogy szerintem azt mondtam, hogy ha ebből nem lesz sláger, akkor semmiből, de most a slágert értsd a jó értelmében, mert általában én már pejoratíve szoktam használni ezt a sláger kifejezést. Na mindegy, ebben nem is megyek bele. És a jövő év elején pedig kijön az a dal, amit Pál Völgyi Géza írt megint, ugye akit a Eastből, Tátrai Bandből és most már az Islandből ismerünk, és most már az, ha jól emlékszem, a negyedik dal, amit tőle kapok, vagy ötödik, már nem is tudom. Ez lett az Emlékek háza, ami... Hát nem tudom, tényleg megint csak szuperlatívuszokban tudok nyilatkozni, bár ez a dal akkor készült, amikor én rettentően rossz állapotban voltam, pont abban a bizonyos november-december időszakban, amikor megtudtad, hogy műteni kell. Bemutató előtt voltál, nagyon nehéz időszak volt, nem volt időm felkészülni a dalra, de mégis én nem tudom, ott is valami isteni, nem tudom mi történt akkor a stúdióban, a Dorosmainál, ahol felvettük. Erre is most fogunk évelején klipet forgatni. Szóval én olyan hálás vagyok ennek a két dalnak, nem is tudom elmondani. Tehát valahogy úgy vagyok vele, hogy már az sem érdekel, hogy kinek fog tetszeni, nem fog tetszeni. Én nekem az első szempont, hogy én boldog legyek, hiszen én vagyok benne, én hoztam létre egyrészt, meg nyilván a csapatom, hogyha én elégedett vagyok, és tudom, hogy megint egy olyan értéket teszünk le az asztalra, ami a hosszú távú, akkor én már boldog vagyok. Persze nyilván azt kívánom, hogy minél több emberhez jusson el, de az már nem rajtam múlik.
Fogsz pihenni? Vagy eleget pihentél idén, és akkor...
Nem, azért fogok. Még idén is haza szeretnénk menni Erdélybe, kimegyek egy kicsit Spanyolországba. Általában január-februárban szoktam egy ilyen hosszabb útra elmenni valami nyárba. Hát az is szerveződik, azt még nem tudom, hogy hogyan, meg hova. Megmondom, hát nagyon mennek a színházi előadások, mindig van valami felkérés. Ja igen, január 2-án a Momkultban fogok játszani az Orosz Zoltánnal és a harmonika művésszel és a stábjával, ahol hát olyan zenészek vannak, hogy fel se sorolom, mert tényleg csak szuperlatívuszokban róluk Magyarországon. Hát én nagyon szívesen fogadok mindenféle felhívást, még van egy csomó fellépésem idén is. ezeket most nyilván így fejből nem tudom elmondani, de elég sok helyen lehet velem találkozni. Mondom, továbbra is igyekszem arra, hogy megválogassam, hogy mit vállalok el. Nemrég a Like the Gypsies-be volt egy nagyon-nagyon-nagyon jó kis duett koncertem, már úgy duett, hogy 100 zongoristámmal voltam ott a Szabó Tomival, és nagyon-nagyon jól esett visszatérni énekesnőként is a pályára, hiszen ugye a színházban már visszatértem, de énekesnőként még azt hiszem, hogy igazán ez volt az első most idén, ami így megtörtént. Nem tudom, én nagyon élvezem ezt az időszakot most is, hogy már dolgozom. Mondom, itt egy kicsit nehéz a sakkozás, de család, meg magánélet között, meg barátok, meg mit tudom én, de igyekszem a legjobbat kihozni.
Az ítélkezést említetted meg most a munkát, azért én egy picit kérdezném a véleményedet a mai zenei palettáról.
Hú, ez azért nehéz, mondom, egyrészt nem szeretek szidni, meg, de azért elég sokat járok a világban. És elég sok mindent látok. Nyilván valamilyen szinten látom a saját szakmámat is, még akkor is, hogyha nem élek ott azokban az országokban. Ugye azt szokták mondani, hogy a magyar nép az milyen muzikális, tehát ehhez képest olyan szinten olyan zenéket hallgat, most már nyilván tisztelet a kivételnek, hogy egyszerűen azt hinném, hogy teljesen zenei analfabéta. Tehát nem tudom, minek tudható be ez az egész. Nyilván a világ is nagyon megváltozott, a felnőttek generációk olyan kultúrán, vagy olyan zenén, meg ugye ránk borult ez az egész internetes őrület, amit már nem lehetett kontrollálni, sehogy sem. Tehát én hajlamos voltam szidni a fiatalokat, aztán most már rájöttem, hogy de hát nem ők a hibásak. Ha ők ezen szocializálódtak, mert ez volt a kínálat, akkor mit várok el tőlük? Tehát, hogy tényleg döbbenet volt számomra valamelyik nap, pont egy másik interjúban is elmondtam, hogy így néztem, álltam az autóval egy ilyen nagy óriás plakát, vagy nem is tudom mi volt, és akkor így néztem, hogy mondjuk kik játszanak, milyen nevek játszanak egy ilyen aréna szintű stadionba. Hát régen ugye, még nem is annyira régen, vagy magyar szupersztárok játszottak, vagy külföldi szupersztárok. Most meg olyan neveket látok, hogy nem is ismerem. Tehát, hogy benne vagyok a szakmába, és igazán nem is hallottam róluk. Tehát, hogy hogy tömegével mennek a fiatalok, és ugye megint most jönne arra, hogy persze, mert az Ildikó meg a többiek már megöregedtek, és nem értik ezt az egészet, hát azért értjük, mert mégiscsak ez a szakmánk, tehát azért a jó éneklés az jó éneklés volt 1954-ben is, meg 2400-ban is az lesz, a jó zenélés szintén. Persze az ízlésen nem lehet mit vitatkozni, de persze örömteli az is, hogy azért látok olyan fiatalokat olyan értékeken felnőni, meg olyan irányba menni, amiket én is követtem, vagy én is hálás lehetek, hogy ebbe az irányba toltak el, és nem a másikba. Ez az egész uniformizáció, ahogy kinéznek a mai 20 évesek is, hogy nem tudom, minden 20 éves lány már rá van műtve, már elnézést a kifejezésért, és úgy néznek ki, mint tök egyformák, hogy jószerivel már meg se tudom őket különböztetni. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez jó irány. Én azt gondolom, hogy ez nem jó irány. Nem tudom, hogy ez valaha vissza fog-e fordulni, vagy még rosszabb lesz. Hát nem vagyok optimista ilyen szempontból, de ezért is mondom azt, hogy szerintem a világot nem tudjuk megváltoztatni. De azt, hogy a mi környezetünkben mit engedünk be, kultúrát, barátokat, embereket, stb. Arról tehetünk. Tehát, hogyha te megpróbált, én legalábbis ezt sem, megpróbálom kialakítani azokat a mikrokörnyezeteimet, legyen ez zenekar, színház, bármi, baráti kör, ami tudom, hogy értéket képvisel számomra, és én ezt próbálom továbbra is átadni, vagy itt hagyni lenyomatként, és azért látom, hogy van rá fogé. Tehát vannak 20 évesek is. Azt mondom, oké, nem elsősorban 20 éveseknek éneklek már nyilván, de hogy igenis vannak üzenetek, amik átmennek, és azt gondolom, hogy egy jó szöveget, amit mondjuk annak idején mondjuk most mondok egy példát, mit a Horváth Attila vagy a Dusán megírt, azok még mindig olyan szövegek, hogy ha egy 20 éves elolvassa, az is fogja érteni, és fogja látni, hogy mi a különbség a mai mellett, hogy azért mégiscsak emberek vagyunk, és tehát úgy kéne leélni az életünket, hogy valami olyat hagyjunk itt hagyatékként, hogy azon, na minden esetre én nyugodt vagyok, hogy én olyanokat megpróbálok kiadni a kezemből, vagy letenni az asztalra, ami értéket képviselhet majd 100 év múlva is. Nem tudom, én megpróbálom. Aztán a közönség majd eldönti, hogy ő mit szeretne befogadni.
Pont ezért kérdeztem ezt, hogy mondtad, hogy dolgozom, mondtad, hogy új dolgok vannak, amiket csináltok. Egyébként meg azt mondtad, hogy neked tetszik, azt, hogy másnak tetszik-e, és hogy mennyire kell például egy olyan alkotó embernek, mint te is, a mások tetszéséhez igazítani a saját alkotásra.
Én már nem akarom.
Önkifejezésedet.
Már nem akarom, mert azt gondolom, hogy a művészetek pont ez a lényege, hogy szabad. És rengeteg nagyon szeretem a dokumentumfilmeket, meg az ilyen életrajzi filmeket, legyen az híres sportoló, operaénekes, zenekar, festőművész. Rengeteget nézek ilyeneket, és újra bebizonyosodik az, hogy a legszabadabb emberek a Földön azok a művészek. Legyen bármilyen ága ennek a dolognak. Azért alkotunk, hogy egyrészt vagy tükröt tartsunk, és ugye azt szoktam mondani, hogy ugye hát nem nagyon szimpatikus, ami felé halad az emberiség, és tulajdonképpen a zene is meg minden tükröt tart. Tehát a legtöbb zene az pontosan megmutatja egy társadalomnak a szintjét, vagy nem is tudom. De ugyanúgy egy bármilyen művészeti alkotás. Van, aki a művészetén keresztül ezt akarja megmutatni. Ezek vagytok. Tehát tanuljatok belőle, mert vagy olyan, ami valakit próbál irányítgatni a saját művészetével, hogy hát azért most akkor nézzük meg a kettő között a különbséget. Szóval egy művész maradjon szabad. Tehát egy művésznek ne kell megmondani, figyelj, nem fog bekerülni a dalod a rádióba, mert csak akkor, hogyha az első három másodpercben megszólal az ének, meg nincs benne gitárszóló, meg ez, meg az, meg amaz, meg. Ez mindig ezt szoktam mondani, hogy mondd meg egy festőművésznek, aki mondjuk kékbe látja a világot, és kékbe fest, hogy figyelj, most ez a kék szín, ez nem divat, fessél pinkbe. Hát van, aki ezt csinálja, mert akkor azt el lehet adni, ha pinkbe fest. Csak kérdezem én, hogy az jó-e? Tehát azért mondom, nagyon sok kérdés felvetődik ebben a szituációban. Szerintem a művészek alkossanak úgy, ahogy ők gondolják, és majd a közönségnek, tök mindegy, hogy mekkora rétege, ki fogja választani azt, hogy neki mi tetszik. Az, hogy a nagy tömegeknek milyen az ízlése, arról én nem tehetek. Sajnos inkább azt mondanám, hogy mi sajnos nem vagyunk egy akkora ország, nagyon picik vagyunk a térképen, tehát hogy mi kevésbé tudjuk megengedni azt magunknak, hogy bármelyik réteg műfaj megéljen, mert Amerikában könnyű, hogy vannak B-kategóriás, meg C-kategóriás sztárok, akik brutálisan jól élnek hozzám képest, mert van akkora tömeg, ami azt a műfajt el tudja tartani, hogy így mondjam, itt nem nagyon tudunk ilyet. De én ennek ellenére én nem lennék boldog ember, hogyha nekem egy olyan tömeg műfajt kéne követni, vagy rá lennék kényszerítve, hogy olyanok dolgokat csináljak, amik csak azért érdekelnének, mert na most ez a trend el lehet adni. Nyilván fejlődök, nyilván minden művész fejlődik, nyilván mindenki a saját műfaján belül próbál megújulni, hiszen ez zsigerből jön amúgy is, meg másképpen figyelünk a világra, tehát hogy másképpen létezünk, de én szerintem mindenkit arra biztatok, hogy ha igazi művész, ne álljon be ebbe a tömegkultúrába, vagy nem is tudom, tömeggyártásba, mert szerintem ennek nem, sosincs jó vége, meg nincs kifizetődő. Én is lovagolhattam volna meg trendeket, de nem vette be a gyomrom, szóval nem éreztem volna jól magam, és akkor elsősorban magamat romboltam volna, és az meg kinek jó? Hát nekem biztos nem.
Azt mondod az előbb, hogy hát jó, ez is az jutott eszembe, hogy amúgy az a jó, hogy itt voltál és beszélgettünk. Hogy az nagyon jó volt. Én nagyon, nagyon köszönöm, hogy eljöttél, hogy ilyen sok mindent elmondtál arról, hogy hogy vagy, és megosztottad a tapasztalataidat, mert szerintem az is egy bátorság, hogy beszélsz róla, hogy mit éltél meg, és hogy mit tanultál belőle. És én nagyon fogom várni azt, hogy mikor jönnek ki az új dalok, és hogy milyenek lesznek. Mert ha azt mondod, hogy szépek, akkor biztos, hogy lelkük van.
Az hát az abban biztos most vagyok, ha más nincs is ennek a két dalnak, ami most ki fog jönni. Hozzáteszem, mind a kettő lassú dal, és valahogy nem tudom, minden szerző a lassú dalokban találja meg önmagát, és mondtam már a Barisznak, hogy te, neked most ki van adva feladatba, hogy csak gyors nótát írhatsz. Úgyhogy ha valamiük van ennek a két dalnak, az olyan lelke van, hogy na, de én nem is akarok erről beszélni, mert erről nehéz. Tehát, hogy érzésekről nehéz beszélni, ilyenkor szoktam azt mondani, hogy milyen egy igazi József Attila vers, hogy nem lehet mit hozzáfűzni. Tehát az ember azt így elolvassa, és nem kell a többi néma csend. Szóval egyszerűen az ott oda betalál, oda be kell találjon, és nagyon nem tudsz már a tökéletességhez már mit fűzöl hozzá. Most erre ezzel nem akartam nyilván azt mondani, hogy én tökéletes vagyok, vagy tökéletes dalokat hoztunk létre, de az biztos, hogy így én azt gondolom, hogy nem tudom mennyit ad a Jóisten még, amit már többször említettem, de hogy én már csak olyan dolgokat szeretnék csinálni az elkövetkezendő hónapokban, években, évtizedekben, ami elsősorban az én lelkemet, vagy a mi lelkünket, akik létrehoztuk legyen ez dal, bármi koncert, előadás, utazás, ami elsősorban minket elégít ki, gazdagít, mert azt tudom, hogy én iszonyan maximalista vagyok, elsősorban magammal, bár ebbe is lehagytam már, mert azért az is tud ölni, ebbe is lehagytam már, de azt tudom, hogyha én valamivel meg vagyok elégedve, és az én nyugodtan teszem le az asztalra, az hódziher, hogy az betalál.
Én nagyon sok erőt és nagyon jó egészséget kívánok neked ezekhez a munkákhoz, és nagyon fogom várni, hogy kijöjjön. Most már nagyon kíváncsi
vagyok. Én meg nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sok lehetőséget, vagy hosszú lehetőséget adtál nekem, arra jártassam a számat, és a meghívást, és biztos, hogy fogok emlékezni erre a beszélgetésre, mert valóban régóta beszélgettünk, és nagyon köszönöm még egyszer.
Én is, hogy itt voltál, és legyél jól. Azt kívánom.
Jól vagyok. Oké. Köszönöm szépen, és mindenkinek szép napot.
Kedves hallgatók, ennyi volt a Lélektérő Ivandával című magazin műsor. Keresztes Ildikó énekesnő volt a vendégem. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják itt a rádióban, ismétlésben vagy a felületeinken. Egy hét múlva is várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vigvanda.
Ez volt a Lélektér Vigvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.